lenyomta a batyut, és így szólt. Siess utánam a többiekkel, és kiabálj, tolvaj, tolvaj. De vezesd őket rossz irányba. A következő percben Hugo bekanyarodott egy birbegurba utcába, majd pár pillanat múlva ártatlan és közömbös képpel újból felbukkant a színen, és egy oszlop mögé állt, hogy onnan figyelje a történendőket. A felháborodott király püstént földhöz csapta a batyut, hogy a takaró éppen akkor esett le róla, amikor az asszony odaért, nyomában az egyre sűrűsödő sokasággal. Egyik kezével megmarkolta a király csuklóját, a másikkal pedig a csomagot karta fel, miközben hatalmas szidalomzápot zúdított a fiú fejére, aki hiába igyekezett markából kiszabadulni. Hugo éppen eleget látott, ellenségét elfogták, és bizonyosan a törvény kezére jut. Elillant hát boldogan kuncogva, és a tábor felé vette útját, az otthon elmondandó legtetszetősebb hazugságot forgatva fejében. A király pedig továbbra is az asszony erős málkában vergődött, és időnként felkiáltott. Engedj el, te ostoba teremtés! Nem én fosztottalak meg silányhornyittól. Közben a tömeg valóságos gyűrűt alkotott körülöttük, fenyegették a királyt, és mindenféle csúfságot kiáltoztak feléje. Egy bőrkötényes, hatalmas, feltűrt ingújú kovácsmester furakodott most hozzá, hogy jó elverje, de hirtelen hosszú kartpenge villant, és lapjával hatalmas erővel csapott le az ember karjára, furcsa tulajdonosa ugyanakkor így szólalt meg nagy barátságosan. Jó emberek! Viselkedjünk csak finomabban. Csak semmi harag és káromkodás. Ez törvényre tartozó ügy, senki hivatlan ne avatkozzék bele. Erezd el a fiú kezét, jó asszony! A kovácsmester egyetlen pillantással végigmérte a marcon a katonát, aztán maga elédőr mögre elkullogott, miközben egyre tapogatta a karját, az asszony pedig kelletlenül eleresztette a fiú csuklóját. A tömeg görbe szemmel nézte ugyanaz idegent, de jobbnak látták hallgatni. A király ekkor szabadítója mellé ugrott, és kipirult arccal és csillogó szemmel így kiáltott. Csúnyán elmaradtál, de most éppen jókor jöttél, miles lovag. Vágd ezt a csűrhet darabokra. 23. Fejezet. A királyfi fogságban. Hendon elfojtotta mosolyát, a király füléhez hajolt, és úgy súgta. Csak csendesen, felség. Óvatosan forgasd a nyelvedet, sőt legjobb, ha egyáltalán nem is forgatod. Bízz el bennem, és ne félj, minden jól végződik. Azután így szólt magában, miles lovag. Isten utcse. Teljesen elfelejtettem, hogy lovag vagyok. Teringettét. Becsodálatosan emlékszik ez a gyermek különös hóbortjaira. Üres és nevetséges cím az enyém, de megszolgálni mégsem volt kicsi dolog. És azt hiszem, nagyobb dicsőségkör lovagnak lenni az ő árnyék és álom királyságában, mint a Kárgrófnak holmi valódi királyságban. A tömeg egy közelgő poroszlónak engedett utat, aki éppen vállon akarta ragadni a királyt, mikor Hendon megszólalt. Csak lassan, barátom, vedd el a kezedet. A fiú szépen követni fog, felelek érte. Vezess, és mi követünk. Előment a poroszló a batyus asszonnyal, mögötte Miles és a király, nyomukban a sokaság. A király lázadozni akart, de Hendon halkan így szólt hozzá. Gondold meg, felség! A törvényeket magad alkotod, felséges akaratoddal. Most éppen kútfejük szegje meg őket. Hogy kívánjon akkor engedelmességet alattvalóitól? A látszat az, hogy törvénysértés esett, ha a király majd ismét trónján ül, vajon megbánással fog emlékezni arra a percre, mikor látszólag alattvaló volt, és mint ilyen alárendelte magát saját törvénye hatalmának. Igazad van. Ne szólj többet. Meg fogod látni, hogy Anglia királya, míg közembernek számít, épp úgy engedelmeskedik a törvénynek, ahogy alattvalóitól megköveteli. Amikor az asszonyt a bíró előtt vallomástételre szólították, megesküdött, hogy a vádlottak padján ülő kis bűnös követte el a lovást, mivel senki sem volt, aki az ellenkezőjét bizonyította volna, a kis király továbbra is vádlottként kezelték. A csomagot most kigöngyölték, kövér sült malac volt benne. A bíró arca hirtelen elborult, Hendon pedig elsápadt, és testét a rémület villámcsapás módján járta át, de a király mozdulatlan maradt, tudatlansága és a törvényben való járatlansága megkímélte az ijegységtől. A bíró töprengett egy vészjósló percig, majd az asszonyhoz fordult. Mennyit ér szerinted ez a jószág? Az asszony meghajolt, és így felelt. 3 shillinget és 8 pent, méltóságos bíró úr, hazudnék, ha egy pennyvel is kevesebbnek mondhatnám. A bíró fecendbe nézett végig a hallgatóságon, majd odaszólt az őrnek. Üdítsd ki a termet, ez zárd be az ajtókat. Így is történt. A teremben nem maradt más, csak a két hivatalos személye, a vádlott és a vádló, no meg Miles Hendon. Ez utóbbi mereven és sápadtan állt, homlokát kiverte a hideg veríték, majd patakokban folyt le arcán. A bíró újból az asszonyhoz fordult, és elérzékenyült hangon így szólt. Szegény, tudatlan fiú ez, kit talán az éjség sarkal tetetre, hiszen a szegényekre most kemény idők járnak, és láthatod, hogy a fiúnak nincs gomosz arca. De ha az éjség hajtja az embert. Jó asszony, tudod-e, hogy aki 13,5 pennyértékén felül lop, azt a törvény akasztófára ítéli? A kicsi királynak a megdöbbenéstől tágra merett a szeme, de meg sem ukkant. De nem így az asszony. Az ijegység tőle megbeugrott fel, és így kiáltott. Jóságoség, mit tettem? Isten őriz, a világért sem akarnám, hogy a gyereket felakasszák. Mentsen meg ettől, méltóságos bíró úr. Mit csináljak, jaj, mit csináljak? A bíró méltóság teljesen így szólt. Az érték helyesbítése kétségtelenül megengedett dolog, ameddig jegyzőkönyvben nem vétetett. Akkor hát az Istenért legyen a malacára 8 penny, és áldassék a nap, melyen észönyű tehertől szabadult a lelki ismeretem. Miles Hendon örömében megfeledkezett az illendőségről, a királyt méltóságában megsértve, mindkét karjával átölelte. Az asszony hálásan búcsúzkodott, és elindult malacával. Mikor a poroszló ajtót nyitott neki, maga is utána lopakodott a keskeny folyosón. A bíró jegyzőkönyvet írta. A mindig éber Hendonnak feltűnt, hogy a poroszló követi az asszonyt, kilópózott hát a homályos folyosóra, és hallgatózni kezdett. A következő beszélgetést hallotta. Kövér malacocska. Jó falatnak ígérkezik, megveszem tőled, itt a 8 penny. 8 penny, hogy is ne. Szó sem lehet róla. Nekem is 3 shilling 8 pennybe került, a régi király verette becsületes pénzben, melyet a most elhalt öreg Hardy még nem értékelt le. Fütyülök a 8 pennyre. Hát így áll a dolog. Eskü alatt vallottad, hogy a malac 8 pennyt ér. Gyere csak vissza ő méltósága elé, és felej a bűnödért, a fiút pedig felakasztják. Jaj, jaj, szívecském, csak ezt nöted velem. Add ide a 8 pennyt, és hallgass a dologról. Az asszony sírva ment el, Hendon pedig visszahosont a törvényterembe, és hamarosan követte őt a poroszló, miután a zsákmányt biztos helyen elrejtette. A bíró még körmölt egy darabig, azután bölcs és jóságos dörgedelmet olvasott fel a királynak, és végezetül rövid fogságra ítélte, méghozzá a közösbe, és kitöltése után nyilvános megveszőzése is. Az elképett király már kinyitotta a száját, hogy alkalmasintott a helyszínen elrendeli a jóságos bíró kivégzését, de észrevette Hendon figyelmeztető jelét, és akármilyen nehezére esett is, lenyelte mondani valóját. Hendon kézen fogta a fiút, meghajolt a bíró előtt, és a porkoláb vezetésével mindketten elindultak a börtön felé. Amint kiértek az utcára, a felbőszült uralkodó kikapta kezét Hendon markából, és így kiáltott. Te bolond! Azt hiszed, hogy eleve nem belépek egy közös börtönbe? Hendon lehajolt, és egy kicsit keményen így szólt. Bízol-e bennem? Akkor szólt se. Ne roncsd helyzetünket veszedelmes beszéddel. Isten akarata történik, nem sürgetheted, és nem változtathatsz rajta, tehát csak várj, és légy türelmes, ne félj, eljön a megtorlás és az öröm ideje, ha majd megtörténik, aminek meg kell történnie. 24. Fejezet. A király fiszökése. A rövid téli nap vége felé közeledett. A kihalt utcákon csak egy-két késlelkedő járt, ezek is léptüket szapodázva, és arcukra volt írva, hogy sietős a dolguk, az egyre erősödő szél és a szürkület elől kényelmes otthonukban szeretnének már menedéket találni. Nem néztek se jobbra, se balra, kis társaságunkra ügyet sem vetettek, mintha észre sem vették volna. 6. Edward Wilde igazon tűnődött, hogy egy király börtönbevetését fogadták-e valaha ilyen közömbösen. A poroszló most egy elhagyott piac térre ért, és keresztül akart várni rajta. Mikor a közepéig ért, Hendon karjára tette a kezét, és halkan így szólt hozzá. Álljunk meg itt egy pillanatra, jó uram, senki sem hallít minket, nekem pedig volna egy-két szavam hozzád. Kötelességem tiltja. Kérlek, ne áld utamat, mindjárt este van. Állj már meg, no, a dolog közelről érint téged is. Fordíts nekünk hátat egy percre, tégy úgy, mint halak volnál, vagy szökjék meg az a szegény fiú. Kinek mondod ezt? Mindjárt téged is elfoglak. Csak ne siessd el a dolgot. Legyen eced, és ne kövess el ostobaságot. És a többit már úgy suttogta a fickó fülébe, a 8 pennyért vásárolt malac a fejedbe kerülhet, ember. A törvény szolgája, szegény, először csak habozott, de aztán magához tért, fenyegetőzni, szitkozódni kezdett, Hendon nyugodt maradt, és türelemmel várta, míg kifogy a szuszból, aztán így szólt. Én szívellek téged, barátom, és nem akarom, hogy bajba keveredj. Jegyezd meg, minden egyes szót hallottam. Be is bizonyítom neked. Ezzel szóról-szóra megismételte a beszélgetést, mely a poroszló és az asszonyság között folyt a folyosón, majd így fejezte be. Nos, pontosan mondtam el. Mit gondolsz, nem tudnám ezt ugye így elmondani alkalomattán a bíró előtt? Az ember félelmében és kétségbeesésében megnémult, aztán összecette magát, és erőltetett könnyedséggel hadarta. Be nagy dolgot csinálsz egy kis tréfából. És csak tréfából ijesztette meg az asszonyt. És a malacot is tréfából tartottad meg? Az ember élesen felelt. Nem is másért, uram. Csak tréfa volt, ha mondom. Még elhiszem neked, mondotta Hendon, félig csúfondárosan, félig meggyőző hangon, de várjál itt egy percig, míg visszaszaladok, és megkérdezem a bírót magát, ő biztosan járatos a törvényben, de még a tréfában is. Még beszélt, de már is elindult, a poroszló habozott egy kicsit, izget mozgott, káromkodott egyet-kettőt, majd elkiáltotta magát. Várj, jó uram, csak egy kicsit várj. A bírót? Nincs annak több érzéke a tréfához, mint egy halottnak. Állj meg már, no, egy szóra, jó uram. Az ördög vigye el. Úgy látszik, benn vagyok a pácban, és az egész egy gyártatlan, könnyelmű kis tréfa miatt. Családos ember vagyok, feleségem, porontjaim. Értsünk szót, nagy jó uram, mit akarsz át tőlem? Csak annyit, hogy legyél vak, néma és béna, amíg százezerig számolsz, de lassan, mondta Hendon, olyan ember arc kifejezésével, aki méltányos szívességet kér, még hozzá csupán icipicit. Ez a fejembe kerülne, mondja az elkeseredett poroszló. Fontold meg a dolgot, jó uram, minden oldaláról, és belátod, hogy ez egész csak tréfa, napnál világosabb, hogy ez. És még ha nem is volt tréfa, akkor sem egyéb, mint holmi icurka-picurka botlás, amiért legfeljebb egy kis fejmosást kapok a bírótól. Hendon oly méltóság teljesen válaszolt, hogy valósággal megdermedt körülötte a levegő. Tudod-e, mi a neve ennek a tréfának a törvény szerint? Honnét tudjam? Úgy látszik, tök fejű vagyok. Álmomban sem hittem, hogy neve is van, azt hittem, hogy én találtam ki. Már pedig van. A törvényben ed neve, non szompos mentis lex, talionis, sit transit gloria mundi. Teremtő Isten. Es a büntetése, halál. Uram, irgalmaz nekem, szegény bűnösnek. Visszaértél a hatalmaddal, megzsaroltad a neked kiszolgáltatottat, megkaparintottad 3,5 pennynél többet érő vagyonát, csak bagóval fizettél, és ez a törvény szemében felbújtás, árulás feljelentésének elmulasztása, hivatalos hatalommal való visszaélés, atomi nem expurgatis in status quo és a büntetés váltságdíjjal meg nem váltható, más büntetése át nem változtatható, és papi segédlet nélküli kötél általi halál. Fogj meg, uram, reszket a lábam. Légy irgalmas, és kímélj meg ettől a sorstól. Már is hátat fordítok, semmit sem látok az egészből. Csak hogy megjött az egyszer. Hát a malacot visszaadod-e? Hogy ne adnám. Soha többé nem nyúlok egyhez is, még ha a magasságos ég küldené is egy arkangyalával. Menj vak vagyok, érted? Nem látok semmit. Azt fogom mondani, hogy betörted az ajtót, és erőszakkal vetted el tőlem a fiút. A tömlöc ajtó régi és rozzant, azaz, hogy majd éjfél és hajnal között magam töröm szét egy kicsit. Tedd meg, jó élek, és ne félj, nem lesz semmi bajod. A bíró jó szívvel van a szegény fiú iránt, nem fog könnyeket ontani, de még a börtönőrök csontjait se töreti összeszökése miatt. 25. Fejezet. Hendon hal. Mihelyt Hendon és a király olyan messzire jutott, hogy a poroszló nem láthatta őket, Hendon a királyt a városon kívül egy bizonyos helyre irányította, hogy ott várjon rá, amíg a fogadóban megfizeti tartozását. Fél óra sem telt belé, és a két barát vidáman kocogott Hendon két rozzant paripáján. A király most nem fázott, és jól érezte magát, mert eldobhatta rongyait, és felölthette a használt ruhácskát, melyet Hendon vett volt neki a London Bridge-en. Hendon kímélni akarta a fiútat újságos fáradalmaktól, úgy gondolta, hogy a nehéz utazás, rendszertelen táplálkozás és kevés alvás csak árthat megzavarodott elméjének, ellenben pihenés, rendszeresség és mérsékelt testmozgás siettetni fogja a gyógyulását. Alig várta, hogy egészségesnek lássa már a kicsi bolondost, és megszabadult a beteg látomásaitól. Elhatározta hát, hogy nagy pihenőkkel, kényelmes ügetésben folytatják az utat otthona felé, melytől oly régóta élt elszakítva a helyet, hogy türelmetlenségének engedve, éjjel-nappal lóhalálában nyargalnának. Mikor már vagy 10 mérföldet tettek meg a királlyal, nagyobb acska faluba értek, és megszálltak egy jó fogadóban. Viszonyuk újból a régi lett. Hendon is nyit a király széke mögé állt ebéd közben, és kiszolgálta, aztán, hogy eljött a lefekvés ideje, levet kőztette, maga pedig pokrócba burkolózva feküdt az ajtó elé. Másnap és harmadnap ráérősen baktattak tovább, elemlegették külön-külön átélt viszontagságaikat, és nagyon jól múlottak egymás kalandjain. Hendon részletesen nem mesélte vándorlásait, hogy ő és merre kereste volt mindenfelé az eltűnt királyt, hogyan járatta vele bolondját az arkangya, az erdőben, majd pedig, mikor látta, hogy nem tud tőle, Hendontól szabadulni, hogyan kanyarodtak vissza kunyhójához. Azután mesélte a vén emberbe ment a háló kuckóba, de mindjárt kétségbe esett ábrázattal jött is vissza onnan. Előadta, hogy szentül hitte, a fiú már régen hazajött, és lefeküdt pihenni, de hát most sehol sem találja. Ő várt egy álló napig a kunyhónál, aztán látta, hogy minden remény hiába, és neki vágott tovább keresni a fiút. Ez az öreg sanctus-sanctorum. Igazán sajnálta, hogy felséged nem jött vissza, mondta Hendon, láttam az arcán. Meghiszem azt, mondta a király, és aztán előadta viszontagságait. Bezzeg bánta most Hendon, hogy nem tekerte ki az arkangyal nyakát. Az utazás utolsó napján Hendon egyre vidámabb lett. Nyelveszünet nélkül pergett. Öreg apjáról és Arthur bátyjáról mesélt mindenfélét, ami nemes, kiváló jellemüket bizonyította, áradozva beszélt Edithéről, és ez olyan jó hangulatba ringatta, hogy még Huk öcséről is képes volt néhány jó szót ejteni. Állandóan színezgette magában megérkezésük közeli pillanatát. Micsoda meglepetés lesz mindenkinek az ő váratlan hazatérése, és micsoda hálás boldogság fog mindenkit eltölteni. Szép vidék volt. Itt is, ott is házikók és gyümölcsösök, az út hatalmas legelőkön vezetett át, és a lankák úgy váltogatták egymást, mint tengeren a hullámok. Délután a hazatérő tékozló fiú már folyton letéregetett az útról, és felkaptatott valami dombocskára, ahonnan már megpillanthatja otthonát. Igyekezetét siker koronázta, és boldogan kiáltott fel. Ott a falu, királyom, és ott a kastély is, nem messzire. Ide látszanak a tornyai. És az az erdő a mott túl, az apámé. Ó, most aztán megláthatod, milyen is a rang és a gazdagság. 70 szobás ház gondolt csak el, és 27 szolga. Végre nekünk való szállás, igaz-e? Gyere, siessünk, majd kivet a bőrömből a türelmetlenség. Siettek is, ahogy csak bírtak, áram óra mégis elmúlt, mikor a faluba értek. A falu gyorsan szelték át, és közben Hendon szája be nem állott. Itt a templom rajta ugyanaz a borostyán, se több, se kevesebb. Ott meg a vendégfogadó, a vén, veres oroszlánhoz, amott pedig a piac. Itt a májusfa, és ott van a kút, nem változott semmi, csak az emberek. Hiába, tízesztendő megváltoztatja az embert, néhányat mintha ismernék közülük, de engemet sem ismer. Így ömlött belőle a szó. A falu végét hamarosan elérték, akkor egy magas sövény szekte, kanyargó keskenyös vényre tértek, és ezen körülbelül fél mérföldet haladtak, míg egy szifra kapunát hatalmas virágos kertbe nem léptek. A kapuoszlopait faragott címerek díszítették. És nem sokára ott álltak a kastély előtt. Isten hozott Hendon halban, királyom. Kiáltott fel Miles. Ó, de nagy nap ez. Apám, bátyám és Edith most majd kiugranak a bőrükből örömükben, és a viszontlátás mámorában csak hozzám szólnak majd, csak hozzám lesz szavuk, ezért ne haragudj, ha te látszólag valamivel hűvösebb fogadtatásban részesülsz. Hamarosan az is megváltozik, mert ha megtudják, hogy pártfogoltad vagy, ne félj, kedvükre ölelnek Miles Hendon kedvéért, és házunkban és szívünkben örök otthonra találsz. A következő pillanatban Hendon leszállt lováról a főbejárat előtt, lesegítette a királyt is, aztán kézen fogta, és berontott a házba. Néhány lépcsőn tágas terembe jutott, belépett, inkább szelesen, mint szertartásosan leültette a királyt, aztán az íróasztalnál ülő fiú emberhez szaladt a kandalló elé, melyben barátságos tűz lobogott. Ölej meg, húg kiáltotta, és mondd, hogy örülsz hazatérésemnek. Hívd apánkat, mert nem otthon az otthon, ami kezét meg nem fogom, arcát meg nem pillantom, és meg nem hallom a hangját. Behuk pillanatnyi megrökönyödés után csak hátra hőkölt, és szúrós, szinte sértett tekintetet szegzett a betolakadóra, majd valami titkos fortétól vezetve csodálkozó kíváncsiságot erőltetett az arcára, amelyben émi őszinte, nem tettetett részvét is keveredett. Végül is szeliden így szólt. Edméd, úgy látszik, megzavarodott, szegény idegen. Bizonyára sokat szenvedtél a sors kemény kezétől, külsőd is erről tanúskodik. Kinek tartasz engem? Kinek tartalak? Ki másnak, mint aki vagy? Húk Hendonnek. Vágta ki Miles egy kicsit élesen. A másik ugyanolyan szelíd hangon folytatta. És te kinek képzeled magad? A képzeletnek ehhez semmi köze. Azt akarod mondani, hogy nem ismered meg bennem bátyádat, Miles Hendont? Örömteli meglepetés villant át Húk harcán, és így kiáltott fel. Nem tréfa ez? Avagy feltámadhatnak a holtak? Áldott legyen az Isten, ha így van. Szegény elkóborolt fiunk újból a miénk sok kegyetlen év után. Ó, ez szebb, semhogy igaz volna. Kérlek, légy könyörületes, és ne tréfálj velem. Gyorsan gyere a világosságra, ha nézzelek meg közelről. Megragadta Miles karját, az ablakhoz vonszolta, tetőtől talpig végig mérte ide-oda forgatva, és maga is körüljárta, hogy jól megvizsgálhassa minden oldalról. Ez alatta megtért, tékozló fiú, repesett az örömtől, és egyre bólogatott fejével. Folytasd csak, öcsém, folytasd, egy tagom vagy arcvonásom sincs, mely ne állná ki a próbát. Vizsgálgass kedvedre, jó húk, én vagyok valóban elveszett bátyád, igaz-e, az öreg Miles? Ó, be nagy nap ez, mondtam, ugye, hogy nevezetes nap. Add a kezedet, tartsd az orcádat Istenem, mindjárt meghalok a boldogságtól. Éppen rá akart borulni öcsére, mikor húk elhárítóan emelte fel a kezét, majd feje gyászosan előre csuklott, és elfúló hangon mondta. Ó, Istenem, adj előtte szörnyű csalódás elviseléséhez. Miles egy percig mukkanni sem tudott a csodálkozástól. Mihelyt magához tért, felkiáltott. Miféle csalódás? Tán nem vagyok a bátyád? Húk szomorúan lázogatta a fejét, és így szólt. Adná az ég, hogy ez legyél, és hogy más szemek feleljék a számomra láthatatlan hasonlatosságot. Attól félek, a levél nem hazudott. Miféle levél? Tengeren túlról jött 6-7 évvel ezelőtt, és tudatta velünk, hogy bátyám elesett a csatában. Hazugság volt. Hívd apádat, ő majd megismer engem. Hiába hívnám a halottat. Halott? Miles szava elakadt, szája remegni kezdett. Apám halott. Iszonyú hír. Akkor hát odafele örömöm. Hadd lássam hát Artúr bátyámat, ő bizonyosan megismer és vigasztalni fog. Ő is meghalt. Uram, itt van az. Meghaltak mind a ketten, a jók és derekak meghalnak, lám, esbezzeg én, a hitvány életben maradtam. Ó, négy irgalommal, es nem mond, hogy Editha is. Halott? Nem, ő él. Akkor Istennek hála, örömöm újból teljes. Siess, öcsém, küld ide. Ha ő is azt mondja, hogy én nem vagyok én. De nem, ő nem teszi, nem, nem. Ő megismer, hogy is kételkedhettem benne egy percig is. Hozd őt ide, s a régi szolgákat is, ők is rám ismernek, semmi kétség. Csak öt van meg közülük, Peter, Harsei, David, Bemard és Markherit. Ezeket szólva Huk kiment a szobából. Miles egy kicsit megütődött, majd maga elé mormogva felölelkezte rúni a padlót. Az öt gézengúz megmaradt, és a 22 hűségesen ment furcsa dolog. Csak járt kelt feles alá folyton dünnyögve, és a királyról teljesen megfeledkezett. Ő felsége egyszerre csak komoly hangon, igaz részvédtel szólt hozzá, bár a szavait gúnyosnak is lehetett volna tartani. Nevet túlságosan a szívedet, szerencsétlenségedet, barátom. Nem csak te vagy a világon, akit megtagadnak, nevetve kiforgatnak a jussából. Nem egyedül jártál így. Ó, királyom! Kiállt Otthendon egy kicsit elpirulva. Még ne ítélj meg engem, várj, és minden kiderül. Nem vagyok én csaló. Ő majd megmondja, Anglia legdrágább bajkairól fogod meghallani. Én, csaló? Hisz ismerem ezt a régi kastélyt, itt függnek őseim képei, és ehol még a titkörös körül úgy ismerem, mint gyermek a szobáját. Itt születtem és nevelkedtem, uram, az igazat mondom, nem hazudnék neked soha, és ha senki sem hisz nekem, kérlek, legalább te ne kételkedj bennem, ezt már nem tudnám elviselni. De hogy kételkedem? Jelentette ki a király gyermeki egyszerűséggel és bizalommal. Szívemből köszönöm, kiállt Otthendon meghatottan. Majd a király ugyanolyan gyermeteg egyszerűséggel kérdezte. Te talán kételkedsz bennem? E kérdés már éppen furdalékezte Hendon lelki ismeretét, zavarba hozta, és ezért hálás volt a sorsnak, hogy éppen nyílt az ajtó, és Huk lépett be rajta, megkímélve őt ezáltal a kínos választól. Esélyme, csodálatos szépségű, pompás öltözetű hölgy lébegett be Huk mögött, utána pedig lévériásin a sok sora. A hölgy lassan közeledett, fejét lehajtotta, szemét a földre cegezte. Arca leírhatatlan szomorúságot mutatott. Miles Hendon eléje ugrott, és így kiáltott fel. Ó, Edithem, drágám! De Huk szigorúan visszaparancsolta, és így szólt a hölgyhöz. Nézd rá! Ismered őt? Miles hangjának hallatára az asszony egy kicsit megrebbent, és mintha arcába is vérszökött volna, majd hirtelen reszketni kezdett. És még percekig állt némán, azután lassan felemelte a fejét, és üveges és rémült tekintettel merett Hendon szemébe, miközben egyre sápadtabb lett, és végül halotti szürkeség borította arcát. Nem ismerem, mondta, megfordult, felnyögött, de zokogását elfojtotta, és kitántorgott a szobából. Miles Hendon székre rogyott, és arcát kezébe temette. Némi szünet után Huk így szólt a szolgákhoz. Megnéztétek? Nos, ismeritek-e? A szolgák fejüket rázták, mire gazdájuk így szólt. A szolgák nem ismernek. Attól félek, valami tévedés történt. Láthattad, hogy a feleségem sem ismer. A feleséged? Huk egy szempillantás alatt a falhoz nyomta, és torkát vasmarokkal szorította meg. Ó, te róka lelkű bitang, most már mindent tudok, magad írtad azt a levelet, hogy egyesemet és vagyonomat elrabolhasd. Hord el magad innen, míg vitézi rangomra egy ilyen hitvány paprika jöncsi meggyilkolásával szégyent nem hozok. Huk vérvörös arccal, fulladozva rogyott a legközelebb eső székbe, és ráparancsolt szolgáira, hogy fogják el és kötözzék meg a garázda idegent. A szolgák habozva álltak, majd egyikük megszólalt. Fegyver van nála, sír Huk, és mi védtelenek vagyunk. Fegyver? Mit számít, hisz elegen vagytok? Rá, ha mondom. De Miles óvatosságra intette őket, mondván. Régóta ismertek, semmit sem változtam, csak gyertek rám, ha tetszik. Ez a figyelmeztetés vajmi kevéssé lelkesítette a szolgákat, továbbra sem mozdultak. Takarodjatok hát, roncselédek, kapjatok fegyverre, és őrizzétek az ajtókat, amíg valakit poroszlókét futtatok, mondta Huk. Kifelé indult, és a küszöbön megfordulva hátra szólt Milesnak. Figyelmeztetlek, hogy hiába való szökési kísérletekkel csak ártasz magadnak. Miért szöknék? Ettől ne tarts, mert Miles Hendon Hendon halnak és minden benne levőnek ura. És itt maradt a hiddelő nekem. 26. Fejezet. Kitagadva. A király pár pillanatig tépelődve ült, majd fölnézett, és így szólt. Furcsa, nagyon furcsa. Sehogy sem értem. De hogy is furcsa, felség, cseppet se furcsa, bizony. Ismerem én őt, természetes, hogy így viselkedik. Zsivány volt ez születésétől fogva. Ó, nem róla beszéltem, sír Miles. Nem róla? Akkor hát miről? Mi a furcsa? Furcsa, hogy nem hiányzik a király. Hogyan? Miféle király? Nem egészen értem. Igazán? Te nem találod egészen furcsának, hogy az ország nincsen tele futárokkal és személyemet leíró hirdetményekkel, melyekkel utánam kutatnak. Senki sem szomorkodik és aggódik azon, hogy eltűnt az állam feje, hogy eltűntem, és nyomom vecett. Persze, persze, felség, majd elfelejtettem. Ütött a homlokára Hendon, majd csóhajtott egyet, és így szólt magában, szegény zavarodott ember. Még mindig siralmas álmai foglalkoztatják. De van egy tervem, mely mindkettőnket visszahelyez jogainkba. Írok egy levelet, mégpedig három nyelven, latinul, görögül és angolul, és reggel Londonban nyargalsz vele. Másnak oda ne ad, csak Hertford Lord nagybátyámnak, mihelyt meglátja, tudni fogja, hogy én írtam. És tüstént küldeni fog értem. Nem lenne jobb, felség, ha várnánk, amíg visszaszerzem jussomat? Akkor könnyebben módját ejteném. A király parancsoló hangon szakította félbe. Csend! Silány birtokod, hívságos érdekeit tán előbbre valók, mikor a nemzet jólétéről és a trón szentségéről van szó. Azután szelidebb hangon, mintha megbánta volna előbbi szigorúságát, folytatta, engedelmeskedj, és ne félj semmit. Majd igazságot szolgáltatok neked. Visszahelyezlek jussodba. Sőt még meg is jutalmazlak. Semmit se felejtek, és mindent meghálálok. Azzal felragadta a tollat, és munkához látott. Hendon szeretettel nézte, majd így szólt magában. Ha sötét volna, azt hinném, csak ugyan király szólt hozzám, annyi szent, hogy amikor rájön a bolondja, úgy menj dörög, villámlék, akár egy igazi király. Hol tanulhatta ezt? Lám, milyen boldogan irka firkál értelmetlen ákombákomokat, latinnak, görögnek képzelvén őket, és ha csak ki nem találok valami fortélyt, kénytelen leszek úgy tenni, mintha elindulnék ezzel a hóbortos küldetéssel. A következő percben miles gondolatai az előbb történtekre fordultak, és olyan méltöprengésbe esett, hogy amikor a király átadta neki a megírt levelet, gépiesen csúsztatta zsebébe. Milyen különösen viselkedett Edit motyogta, mintha megismert volna es, mintha mégsem ismert volna meg. Hogy ez a két megállapítás ellentétes, nyilvánvaló, de nem tudom összeállítani őket, egyik igazság sem dönti meg a másikat. A dolog egyszerűen így állhat, arcomat, alakomat, hangomat meg kellene ismernie, mert hogyan lehetne másképpen? Mégis azt mondta, hogy nem ismer, ez elég bizonyíték, hiszen sosem tudott hazudni. De hopp, kezdem érteni. Talán befolyásolta, erőnek erejével kényszerítette, hogy hazudjék. Ez a kulcsa. Megfejtettem a titkot. Halálos félelem látszott rajta, hát persze, hogy kényszerítették. Meg fogom őt keresni, megtalálom. Most, hogy Huck nincs jelen, az igazat fogja mondani. Eszébe jutnak a régi idők, amikor játszópajtások voltunk, és ez meglágyítja a szívét. Nem, nem tud is mit megtagadni, hanem szintval. Nincs benne egy csepp ármányosság, mindig igaz és becsületes volt. Akkor régen szeretett engem, és akit az ember szeretett, el nem árulhatja. Boldogan lépett a kilincshez, de éppen nyílt az ajtó, és belépett Edith. Nagyon sápat volt, de biztos léptekkel jött feléje, járása csupa báj és nemes méltóság. Arca szomorú, mint az imént. Miles boldog bizakodással szaladt eléje, de ő alig látható mozdulattal állította meg. Aztán leült, intett Milesnak, hogy üljön le ő is. Ezzel az egyszerű mozdulattal a régi pajtás viszony felújítását hárította el magától, és Milesből idegent és vendéget csinált. Ez a meghökkentően rideg viselkedés emberünket annyira meglepte, hogy egy pillanatig maga is gondolkodóba esett, vajon valóban az-e, akinek tartja magát. És Edith megszólalt. Uram, azért jöttem, hogy figyelmeztesselek. Az őrülteket ugyan nem lehet álmaiból felrezzenteni, de talán arra rávehetlek, hogy ne rohanj vesztetbe. Én elhiszem, hogy álmod a való igazságot ecemedben, és ebben nem vagy hibás, de nem maradj itt egy percig sem tovább, ez a hely csupa vecedelem. Majd erősen mi lesz szeme közé nézett, és jelentőség teljesen így folytatta, annál is inkább, mert egyszer felett hasonlítasz ahhoz, akit elvesztettünk, és aki, ha élne, éppen ilyen volna, mint te. Az égre, asszonyom, hisz az én vagyok. Látom, uram, komolyan annak gondolod magad. Nem kételkedem becsületességedben, de figyelmeztetlek, mást nem tehetek. Férjem a környék ura, hatalma szinte korlátlan. Tőle függ, hogy az emberek gyarapodnak-e vagy tönkre mennek. Ha nem hasonlítanál ahhoz, akinek képzeled magad, férjem alkalmasint beírni azzal, hogy további békés álmodozást kívánjon neked. De higgy nekem, én jól ismerem őt, tudom, mit fog tenni. Rád fogja, hogy bolond célhámos vagy, és egy-kettőre ettől fog visszhangzani a környék, majd újból mi lesz szeme közé nézett és folytatta, ha csak ugyan mi lesz Hendon volnál, és ezt tudná rólad a férjem és a környéken mindenki, jól figyelj arra, amit mondok, és vedd fontolóra, akkor is ugyanilyen vecedelemben volnál, és ugyanilyen bizonyos volna a bűnösséged. Akkor is megtagadna téged, és senkinek sem volna bátorsága ellenkezni vele. Ezt mind elhiszem, mondta Miles keserűen. Olyan hatalom, mely örök barátokat arra tud kényszeríteni, hogy egymást elárulják és megtagadják, méltán számíthat azoknak engedelmességére, akiknek a mindennapi kenyerükről van szó, és akiket nem kötnek a becsület és hűség pókfonalai. A hölgy arca egy kicsit elpirult, és szemét lesütötte. De hangja nem árult el semmit, amikor folytatta. Figyelmeztetlek, még egyszer figyelmeztetlek, menj el innen, különben ez az ember tönkretesz. Zsadnok, nem ismeri gammat. Én, aki láncra vert rabszolgána vagyok, csak tudom. Szegény Miles és Arthur és Gálbagyámon, Richard lovag, már nem szenvednek tőle, és nyugalmuk vagyon. Bizony, jobb volna neked is velük lenned, mintsem ennek a szörnyetegnek a kezei közé kerülj. A te követelésed a birtokhoz és aranyhoz való jogát fenyegeti, saját házában támadtál rá, mondom, véged van, ha itt maradsz. Menj hát, ne tétovasz. Ha nincsen pénzed, fogadd el tőlem ezt az eszényt, és vesztegesd meg a szolgákat, hadd engedjenek ki. Ó, szegény lélek, menekülj, amíg nem késő. Menekülj! Miles az eszényt egyetlen mozdulattal elutasította, felkelt, és Edith helyé állt. Csak egyet tégy meg nekem, mondta. Nézd a szemembe, hadd lássam, bírja el tekintetemet a szemed. Így es most felej, én vagyok-e Miles Hendon? Nem, nem ismerlek. Esküdj meg! A válasz halk, de érthető volt. Esküszöm! Ezt már ember fel nem foghatja. Menekülj! Miért vesztegeted az időt? Mentsd az életed! Ebben a pillanatban poroszlók rontottak be a terembe, és heves dullakodás kezdődött. De Hendont hamarosan legyőzték és elvonszolták. Elfogták a királyt is, mindkettőjüket megkötözték, és vitték a börtönbe. 27. Fejezet. Börtönben. A cellák mind tömve voltak, a két sorstársa tehát egy nagy teremben verték vasra, vagy általában a kis-kisebb mesöket tartották. Társaságban nem volt hiány, körülbelül 20 különböző korú és nemű bilincsbe vert fogolyt engődött iklármás, mocskos szájú csülhe. Ő felségét keserű szavakra ragadtatta a királyi személyét ért gyalázat, de Hendon komor volt és hallgatag. A történtek nagyon feldúlták. Mint örömtől repeső tékozló fiút ért haza, és azt hitte, mindenki újjongani fog. De kiebrudalás és tömlöc lett a fogadtatás. A vágy és a beteljesedés között akkora volt a különbség, és hatása oly megdöbbentő, hogy nem tudta eldönteni, voltak éppen gyászos-e vagy nevetséges-e a helyzete. Úgy érezte magát, mint aki szivárványt látni rohan, és közben beleüt a menkő. De kusza és gyötrő gondolatai lassan-lassan elcsendesültek, és kizárólag a szép Edith köré csoportosultak. Viselkedésén újra meg újra elgondolkodott, de sehogy sem talált meg nyugtató magyarázatot. Ráismerte vagy sem? Nehezen megoldható talány volt ez, és sokáig töprengett rajta, de végül is arra a megállapodásra jutott, hogy igenis, ráismert, csak érdekből alakoskodott. Átkozni akarta a nevét is, de ez a név olyan sok időn át volt szent neki, hogy a rúcidalmakon megbicsaklott a nyelve. Hendon és a király szurtos, foltos rappoklócba burkolózva, igen-igen nyugtalanul töltötte az éjszakát. A lekenyerezett porkolábok pálinkát hoztak néhány rabnak, és ebből természetesen következett, hogy sokan alávaló nótákra gyújtottak, verekedtek, ordibáltak és licsajoztak. Végül, jóval éjfél után, az egyik férfi rárontott egy nőre, és bilincsével úgy fejbe verte, hogy mire a porkoláb odaért, majdnem meghalt szegény. A porkoláb alaposan eldöngette a fickót, szent volt a béke, és a licsajozásnak is vége lett. Most már mindenki alhatott, ahogyan nem zavarta a két sebesült ember állandó éveszékelése. A következő héten sivár egyhangúságban, eseménytelenül teltek éjjelek és nappalok, napközben Hendonhoz többé-kevésbé ismerős alakok jöttek bámészkodni, és hogy a csalót különféle szitkokkal illessék, éjjel pedig rendszeressé vált a hajba kapás. Végül mégis történt valami változás. A porkoláb egy öreg embert vezetett be, és így szólt hozzá. Ebben a teremben van a zsivány ártast körülvén szemeidet, padlám, meg tudod-e mondani, melyik ez? Hendon feltekintett, és fogsága óta először kellemes érzés járta át. És magában így szólt. Ez Glake Andrefs, egész életében apám családját szolgálta, becsületes, jól élnek, aranyszívű ember. Legalább annak idején az volt. Ma már egy sem hű, becsületes szolga, mint az ugg az ember. Ez a fickó is rám ismer, de megtagad, akár a többi. Az öreg ember körül vizslatott, mindenki sorra megnézett, és aztán így szólt. Nem látok én itt csak rongyos sehonnait és utca söpredéket. Melyik ez? A porkoláb nevetett. Itt mi? Mondta. Nézd meg jó ezt a nagy mihasznát, és aztán mondd meg a véleményedet. Az öreg ember közelebb ment, Hendont hosszan és alaposan végigmérte, azután megrázta a fejét, és így szólt. Ez nem Hendon, és nem is volt soha. Jól van. Jól lát még az övény szemed. Ha én lennék sirhúk, bezzegel látnám-e rongyos szemétre való baját, hogy a porkoláb mondókájának nyomatékául lábújhegyre állt, mintha a képzeletbeli kötélen lógna, és közben hörgésszerű hangot hallatott, hogy annál jobban szemléltesse a fulladást. Az öreg ember tajtékozva tette hozzá. Legyen boldog, ha nem jut rosszabb sorsra. Ha rám bíznák a betyárt, bizony Isten, eleve nem éget mind meg, megén. Ne legyen a nevem becsületes ember, hanem. A porkoláb tréfás hülyének a cagást hallatott, és így szólt. Csak mondd meg neki alaposan a magadét. Így tesznek a többiek is. Meglásd, jó mulatság. Azzal szobájába sietettes eltűnt. Az öreg ember pedig hirtelen térdre rogyott, és úgy suttogta. Hála legyen Istennek, hogy itthon vagy újra, jó uram. Már 7 esztendeje holtnak hiszünk, és íme, itt vagy teljes és valóságos mi volt ottban. Az első percben megismertelek. És nem volt könnyű közömbös arcot vágnom, mintha más se látnék itt, csak mi haszna csalókat és söpredéket. Szegény vagyok és öreg, sírmiles, de csak egy szót szólj, és én megyek, és világgá kiáltom az igazságot, még ha attól koldulok is. Nem, ezt nem teheted. Neked vesztedet okozná, és még csak nem is segítenél mi rajtunk, mondta Hendon. Mégis hálás vagyok neked, most már nem veszítem el végképp a hitemet az emberiségben. Az öreg szolga Hendonra és a királyra igen hasznosnak bizonyult, sokszor nézett be még ugyanis hozzájuk, hogy becsmérelje Hendont, és közben mindig becsempészett valami jó falatot, hogy a rabkoszton javítson, és mindig voltak friss hírei is. Hendon a csemegéket félretette a királynak, nélkülük ő felséget a lánát sem vészelte volna a nehéz napokat, hiszen a komiszra belede, amit a porkoláb lökött eléjük, le sem ment a torkán. Andrefsnak, hogy rajta ne kapják, látogatásait rövidre kellett szabnia, de azért minden alkalommal sikerült épp elég hírt elmondania. Ezeket halkampus mogta el, de jó hangosan gyalászkodva megtűzdelte csúfjelzőkkel, hogy körülöttük meghallhassa boldog-boldogtalan, és múlasson rajtuk. Így Hendon fokról fokra megtudhatta, mi történt a családjával. Arthur meghalt 6 évvel ezelőtt. Ez a szörnyű csapás, ma meg hogy Milesről nem kapott hírt, apját igen-igen megtörte, közeleg mi érezte halálát, és azt akarta, hogy Huck és Edith még halála előtt egybekeljenek. De Edith halagékot kért, mert Miles visszatértében még mindig reménykedett, azután megjött a levél Miles haláláról. A hír végképp elverte Sir Richardot, és úgy érezte, ütött utolsó órája, a házasságot most már még jobban sürgették, Huckval egyetemben. De Edithnek sikerült még egy hónap haladékot kiharcolnia, majd még egy újabb hónapot, sőt még egy harmadikat is. Azután, más Sir Richard halálos ágyánál, megtartották az esküvőt. Házasságuk nem lett boldog. A környéken suttogni kezdték, hogy Edith az esküvő után nem sokkal férje iratai közt a végzetes levél több vázlatára bukkant, és szemébe vágta, hogy fondorlatos módon siettette a házasságot és apjuk halálát is persze. Mindegy, arról hallott az ember, hogyan kegyetlenkedik Sir Huck a hitvesével és a cselédeivel, és apja halála után már a képmutató szerítséget is levetkezte, és nyakló nélkül kegyetlenkedett mindazokkal, akik megkenere így vagy úgy tőle és birtokától függött. Andrevs beszámolójára egy alkalommal a király is hegyezni kezdte a fülét. Azt beszélik, mondta az öreg, hogy a király megbolondult. De könyörgök, meg ne mond senkinek, hogy tőlem hallottad, mert úgy hírlik, aki beszél róla, halál fia. Ő felsége rámerett az öreg emberre, majd megszólalt. A király nem bolond, jó ember. Te pedig jobb volna, ha a magad bajával törődnél, sem mint hogy ilyen felségsértő ostobaságot terjesztenél. Mit akar ez a gyermek? Kérdezte Andrevsen nagy felháborodástól megrökönyödve, hiszen erre igazán nem számíthatott. De Hendon intett egyet, és az öreg nem is firtatta tovább a dolgot, hanem folytatta mondókáját. A megboldogult királyt egy-két nap múlva temetik Windsorban, az új királyt pedig 20-án koronázzák Westminsterben. Már pedig ahhoz meg is kell találniuk. Motyogott ő felsége, ezután bizakodó hangon vágta ki, feltétlenül megkeresnek és magam is azon leszek, hogy megtaláljanak. De az Isten szer. Húzakodott neki az öreg, de mondani valója már is a torkának adt, mert Hendon újra intett neki. Folytatta háttere feréjét, Sir Huck is elmegy a koronázásra, méghozzá nagy reménységgel. Arról ábrándozik, hogy főrendként ér majd haza a koronázásról, mert hogy a Lord Protectornál nagy becsben áll. Miféle Lord Protectornál? Csattant fel ő felsége. A Somerseti herceg ő felségénél. Ki az a Somerseti herceg? De hisz csak egy van Seymour, Hertford grófja. A királynak csak úgy süvöltött a hangja. De mióta herceg? És mióta Lord Protector? Január utolsó napja óta. És ha szabad kérdeznem, ki tette azzá? Ő maga meg a nagy tanács. A király beleegyezett. Ő felsége felugrott. A király? Ki állt otta? Miféle király? Mikor miféle király? Uram fia, mi baja ennek a fiúnak? Mivel csak egy királyunk van, nem nehéz a felelet, ő felsége hat. Edward,